Két alkalom az, hajlított hírt szerkezett jelenlőt
Ők a szilárdsági viselkedést és az ehhez kapcsolódó méretezési eljárásokat. Utána megvizsgáltuk azt, hogy konstans hajlítónyomatékkal terhelt, oldalirányban megtámasztatlan gerenda hogyan viselkedik stabilitási szempontból. Megértettük a stabilitás vesztés jelenségét, amit kifordulásnak neveztünk, és a kifordulás méretezési eljárásáig jutottunk el. A kifordulás vizsgálatot a mai órán kifejtjük, részletesen elemezzük azt a két módszert, amelyet az Eurocode erre javasol, és mindkét módszert a gyakorlatokon készségszinten el fogjuk sajátítani. Tehát a mai témánk kifordulás vizsgálat. Kifordulás vizsgálatra az Eurocode 3 két módszert javasol. Az egyik módszert úgy nevezik, hogy általános módszer. Amelynek során a múlt órán már említett kifordulási viszonyított karcsúságot határozzuk meg. Az Eurocode ezt az M kritikus, rugalmas kifordulási kritikus nyomaték alapján határozza meg. Ebből egy kifordulási csökkentő tényezőt határozunk meg, ami alapján a kifordulási ellenállás az MBRD határozható meg. Ezt már múlt alkalommal láttuk, hogy hogyan lehet ezt az ellenállást meghatározni. A mai órán azzal foglalkozunk, hogy az M kritikus függvényében hogyan lehet a kifordulási viszonyított karcsúságot meghatározni. A másik módszer egy egyszerűsített módszer. A módszer alapja, hogy a kifordulás vizsgálatot visszavezeti kihajlás vizsgálatra. Mégpedig a nyomott öv kihajlására vezeti vissza. Ebben az esetben a nyomott övnek határozzuk meg a viszonyított karcsúságát. Ez a lambda F jelenti, hogy itt egy kihajlási karcsúságról van szó. Az F az angol flange-ből, az övnek a kezdő betűjéből adódik. Tehát ez egy kihajlási viszonyított karcsúság. Ebből egy kihajlási csökkentő tényezőt határozunk meg. Tehát index nincsen, nem kifordulási, hanem az eddig már megismert, nyomott szerkezeti elemnél megismert kihajlási csökkentő tényező, és ebből határozzuk meg egy más formulával, hamarosan látni fogjuk, a kifordulási ellenállást. Mai órán mind a két eljárást végigkövetjük. Fontos, hogy lássuk a folyamatot, és mindig lássuk azt, hogy ebben a folyamatban, majd látni fogjuk ebben a képlet özönben, éppen hol tartunk, melyik szinten mit vizsgálunk. Nézzük meg először az általános módszert. Az általános képlet alapképletét már felírtuk. A képlet arra vonatkozik, hogy a szerkezeti elemen fellépő maximális nyomaték a külső hatásokból kisebb kell, hogy legyen, mint a szerkezeti elem, tehát a teljes elemnek a kifordulási ellenállása, ez pedig az MBRD. Ez tehát nem egy keresztmetszetre vonatkozik, hanem egy teljes szerkezeti elemre vonatkozó érték. Felírtuk múlt alkalommal, hogy ez a keresztmetszeti modulus, szorozva kifordulási csökkentő tényező, hi LT, szorozva FY osztva gamma M1. Stabilitási tönkremenetelről lévén szó, ezt a parciális tényezőt használjuk. A kifordulási csökkentő tényező csökkenti le a folyáshatárnak stabilitási szempontból vett tervezési értékét. A keresztmetszeti modulus pedig attól függően rugalmas vagy képlékeny, hogy milyen keresztmetszeti osztályba tartozik a szelvény, amely ezt a szerkezeti elemet alkotja. Ezek után a feladatunk a HLT-nek a meghatározása. A HLT-t a lambda LT felülvonás függvényében határozzuk meg az adott kifordulási görbe alapján. A lambda LT pedig ugyanúgy, ahogy eddig mindig, egy gyökös kifejezésből határozzuk meg, ahol a számlálóban a keresztmetszeti ellenállás jelenik meg karakterisztikus értékben, tehát a szilárdsági tönkremenetelre vonatkozó ellenállás, illetve a tökéletes szerkezetnek a tönkremenetelére vonatkozó stabilitási tönkremenetére vonatkozó M kritikus. Tehát megint csak a szilárdsági tönkremenetelt jellemző mennyiség az adott keresztmetszetre, illetve az adott szerkezeti elem, tökéletesnek tekintett adott szerkezeti elem, kritikus nyomatéki nyomatéka jelenik meg a nevezőben. Ezek után az adott kifordulási görbe ismeretében lambda LT kifordulási görbe megvan a kifordulási csökkentő tényező. Ezek után az M kritikus meghatározása a feladat. Az M kritikusról eddig már abban az esetben tanultunk, hogy ha tökéletes volt a szerkezet, tökéletes megtámasztási viszonyokkal, ezzel a bizonyos villás megtámasztással, és konstans nyomaték hatott a szerkezetre, meg tudtuk határozni, hogy ennek a nyomatéknak mekkora az az intenzitása, amelynél a tökéletes szerkezeten bekövetkezik a tönkremenetel. Tehát M-et növeltük, elértük az M kritikust, az úgynevezett elágazási határállapotot, az M kritikus pedig definiálta a rugalmas kifordulási kritikus nyomatékot. Jelenség kifordulás, anyagmodell lineárisan rugalmas, és a kritikus intenzitása, ahol az egyensúlyi út elágazott, ez a nyomatéki intenzitás. Ezekkel a feltételekkel, amit itt a kiinduláskor feltételeztünk, ez egy zárt képlet alapján megadható, és azt mondhattuk, hogy erre ki tudjuk számítani az M kritikust, ha ilyen esetet akarunk vizsgálni, azonnal be tudjuk helyettesíteni a lambda LT felülvonás képletébe, és készen vagyunk. De múlt alkalommal felrajzoltam egy olyan tartót, ahol ezek a feltételek nem teljesülnek. Ez az M kritikus természetesen függni fog azoktól a mennyiségektől, amelyek ebben a tartóban nem jelentek meg. Tehát mitől fog függeni az M-kritikus? Az M-kritikus természetesen függeni fog a nyomaték eloszlástól. Itt konstans volt a nyomaték. Ha nem konstans a nyomaték, kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lesz kifordulás szempontjából? Hát ha nem konstans, az biztos, hogy kedvezőbb lesz, mert nem lesz ugyanakkora intenzitással a nyomott öv végig nyomva. A következő, amitől függ, a teher pozíciója. A teher pozíciójához egy kis ábrát szeretnék felrajzolni. Itt van a keresztmetszetünk. A keresztmetszetnek itt van a csavarási középpontja, kétszeresen szimmetrikus esetben a súlyponttal megegyezik. Tételezzük fel először azt az esetet, hogy a teher közvetlenül hat a szerkezeti elemre, nem úgy, mint ott fent, és a teher a felső övön hat. Felülről támaszkodik egy másik szerkezeti elem erre a tartóra, amely itt adja át a terhét. Ennek következtében valamilyen teherintenzitásnál bekövetkezik a kifordulás jelensége. Itt van a csavarási középpont, és itt van a teher. Mit látunk? Azt, hogy egy külpontosság alakul ki a deformáció után a teher és a csavarási középpont között. Ez a külpontosság egy nyomatékot eredményez, ez a nyomaték pedig a jelenséget elősegíti. Azaz kedvezőtlen lesz a jelenség szempontjából, mert amint bekövetkezett a deformáció, abban a pillanatban megjelenik a külpontosság, és ez a nyomaték tovább billenti ki az eredeti stabil helyzetéből ezt a szerkezeti elemet. Nézzük, mi a helyzet akkor, hogyha a teher pozíciója az alsó övön hat. Mondjuk alulról függesztenek fel valamilyen szerkezeti elemet erre a gerendára. Ugyanott van a csavarási középpont, ugyanilyen jellegű lesz a kifordulási alak. Ebben az esetben itt maradt az erőtámadás pontja, itt is megjelenik a külpontosság. Ez a külpontosság is nyomatékot eredményez, de ez a nyomaték ellentétes előjelű, és a jelenség szempontjából kedvező, amiatt, hogy visszafelé billenti, próbálja visszafelé billenteni a kifordult alakból a szerkezeti elemet. Tehát látható az, hogy ha nem ideális eset van, úgy, mint amit ott feltételeztünk, hanem olyan teher jelenik meg, ami közvetlenül terheli a gerendát, és a teher pozíciója változik, tehát nem csavadási középpontban hat, akkor ennek a hatását az M-kritikusban figyelembe kell venni. Következő, amitől még függ, a megtámasztási viszony. Azt tételeztük fel, hogy a megtámasztás az ideális szerkezeti elem két végén úgynevezett villás megtámasztás. Tehát, mint hogy egy villába beletettük volna a tartónkat, amiben megengedtük, hogy elforduljon mindkét síkban. Tehát két támaszú tartó ebben a síkban, itt pedig egy csuklós megtámasztás. Mi van akkor, hogyha ez nem csuklós? A másik megtámasztási viszony arra vonatkozik, hogy csavarási szempontból a rút végét mennyire gátoltuk meg abban a szempontból, hogy a keresztmetszeti pontok kilépjenek a síkjukból. Tehát két megtámasztást is figyelembe fogunk venni. Ezeket a tényezőket, jelenségeket, amiről itt beszéltünk, tehát figyelembe kell vennünk az M kritikus számításában ahhoz, hogy ezt az elméleti esetet a gyakorlatban alkalmazni tudjuk. A következőkben az M kritikus számítására megadunk egy szakirodalomban publikált képletet. Tehát most az M kritikus számítására egy szakirodalomban publikált képlet fog megjelenni. Azért hangsúlyozom ezt, mert az Eurókód megadja azt a képletet a lambda LT felülvonásra, majd utána azt mondja, hogy az M kritikust meg kell határozni valamilyen módszerrel. Nem adja meg, hogy milyen módszerrel. Az M kritikus meghatározása az nem szabványfüggő. Az független attól. Ezt a jelenséget, ezeket a jelenséget figyelembe vevő, közelítő képletek, numerikus eljárások, akár laboratóriumi kísérlet is alkalmas lehet arra, hogy az M kritikust meghatározzuk. De erre módszert, illetve zárt képletet nem közöl. A korábbi verziójában az Eurókódnak, amely még csak előszabvány volt, egy mellékletben közölt képletet, ez a képlet a végső szabványból kikerült. Véleményem szerint helyesen került ki, mert ez nem egy szabványfüggő alkalmazási formula, ezt mindenki az adott ismeretei, statikai ismeretei alapján szakirodalomból, bármi más helyről meghatározhatja. Mi egy olyan képletet fogunk közölni, ami a következő feltételeken alapul. Közelítő képlet, bizonyos esetekben tökéletes geometria, tökéletes megtámasztási viszonyok esetén természetesen visszaadja az eredeti levezetett képletünket, de a következő feltételekkel a szakirodalom alapján megfelelő közelítést nyújt. A kiindulás az, hogy oldalirányú megtámasztások kell, hogy legyenek a szerkezetben, oldalirányú megtámasztások között vizsgálható csak ez a szerkezet. Ez azt is jelenti, hogy ha van egy konzolunk, és a konzol végére ráteszünk egy súlyt, laboratóriumi gyakorlaton ezt vagy láttuk már, vagy látni fogjuk, akkor a konzol kifordulhat. Ott csak egy oldalirányú megtámasztás van a konzol befogásnál. Ez az eljárás, amit most M kritikusra közlünk, erre nem alkalmas, erre a vizsgálatra. Kell, hogy legyen kettő oldalirányú megtámasztása a nyomott övnek. Ezt még tegyük hozzá, hogy a nyomott övnek a megtámasztási pontjai között érvényes ez a képlet. A két oldalirányú megtámasztás között a nyomaték változhat. Kétféleképpen változhat. Vagy úgy, hogy nincsen közvetlen teher a szerkezeten, a szerkezeti elemen, és egyik végén, másik végén más a nyomaték. A másik eset, hogy van közvetlen teher a két oldalirányú megtámasztási között, és ennek megfelelően, a közvetlen tehernek megfelelő módon változik a nyomaték. A következő feltétel a keresztmetszetre vonatkozik. A keresztmetszet minimum egyszeresen szimmetrikus kell, hogy legyen. A keresztmetszet állandó kell legyen a hossz mentén. És következő feltételben a keresztmetszetnek a hajlítása az erős tengely körül kell bekövetkezzen, azaz a szimmetria síkban kell legyen a hajlítás. Ha ezek a feltételek igazak, akkor a következő képlettel lehet leírni az M kritikust. Jó hosszú képlet lesz, hagyjunk helyet. M kritikus egyenlő kezdődik egy C1 módosító tényezővel, majd P négyzet E-szer IZ osztva kis K szor nagy L a négyzeten. Hát mondjuk, mint egy Euler rúdnak a kritikus ereje, P négyzet E-szer I per L négyzet. Ez a K, ez majd látni fogjuk, megtámasztástól függő tényező. Utána jön egy nagy kapcsolzárójel, és egy hosszú gyökös kifejezés. Először megjelenik két befogásra jellemző tényezőnek a hányadosa, K per KW, ez a négyzeten. És két keresztmetszeti jellemzőnek a hányadosa, IW per IZ. Mindjárt beszélünk ezekről részletesebben. Ezek után jön ennek a mennyiségnek a reciproka, K-szor L négyzeten per pi négyzet, és két merevségnek a viszonya, G-szer IT, tiszta csavarásra jellemző merevség, és E-szer IZ. Utána jön egy tag, ami módosító tényező lesz, ez pedig C2/ZG, egy konstans és egy távolság, teherpozícióra lesz jellemző, mínusz C3/ZJ, megint egy másik távolság egy módosító tényezővel, itt van a gyökös kifejezésnek a vége. Ez a tag a négyzeten. Ez itt egy erőjellegű mennyiség, ez egy hossz mennyiség lesz, és ebből kivonjuk még ezt a tényezőt, azaz C2/ZG mínusz C3/ZJ. Természetesen ha elsajátítjuk készségszinten ezt az eljárást, akkor sem kell emlékezni egy ilyen hosszú képletre. Mielőtt kifejtenénk ezt a képletet, azért nézzük meg, hogy mik vannak benne. Mitől függ a jelenség? A jelenség bekövetkezik, itt elmulasztottam felrajzolni, milyen keresztmetszetre gondolunk. Itt van mondjuk egy egyszeresen szimmetrikus I keresztmetszet, Y tengely merőleges a síkra, a hajlítás, mint erős tengely, Y tengely körül következik be, a tönkremenetel pedig a Z tengely körüli kihajlás és elfordulásnak a kombinációja. Azaz, egyik merevség az, mindenképpen az E-szer IZ-ből adódik, Z-tengely körüli merevség fogja befolyásolni. A másik a tiszta csavarási tag, a harmadik pedig az gátolt csavarás adóra vonatkozó érték, azaz E szer I dupla V-ből adódik. Ezt mindjárt ki fogjuk fejteni, hogy miről szól. Mire vonatkoznak a módosító tényezők? A módosító tényezők arra vonatkoznak, hogy mi van akkor, hogyha nem tökéletes csuklós villás a megfogás. Az a kis K-ban lesz benne. Mi van akkor, ha nem szabad a rúdvég? Az a KW-ben lesz benne. Mi van akkor, hogyha változik a nyomaték? Az a C tényezőkben fog megjelenni. A teher pozíciója a ZG-ben, és a csavarási középpont változása a ZJ-ben, hogyha egyszeresen szimmetrikus a szelvény. Ha kétszeresen szimmetrikus a szelvény, ez a tényező rögtön eltűnik. Ha nem közvetlen teher van, vagy ha közvetlen teher van, de a csavarási középpontban hat, akkor a ZG fog eltűnni. Akkor ezek rögtön eltűnnek. Ha tökéletesen csuklós, szabad rúdvég van, akkor a K-k fognak eltűnni. Ha csak konstans a nyomaték, akkor a C1 lesz. Ebben a pillanatban ez a képlet, tehát K egyenlő 1-el, KW egyenlő 1-el, ZG 0, ZJ 0-val, C1 egyenlő 1-el, ez a képlet pontosan vissza fogja adni azt az esetet, amit első órán, amikor kifordulással elkezdtünk foglalkozni, felírtunk M kritikusra. Tehát az M kritikus most ezekkel a feltételekkel a fent felírt jellemzőket figyelembe tudja venni. Most átrendezzük a táblát, és utána kifejtjük a kifordulási kritikus nyomatéknak a képletét részleteiben. Tehát az első ránézésre nagyon hosszú összetett képletünk nagyon leegyszerűsödik a tiszta esetekben, ugyanakkor a gyakorlatban előforduló fontos eseteket lefedi, és viszonylag könnyen számíthatóvá teszi. Jó, akkor ezt a táblát letörölve itt fogjuk kifejteni ezt. Először az nagy L értelmezését kezdem. Mi is ez a nagy L? Nyomott öv oldalirányú megtámasztásai közötti távolság. Nézzük meg két támaszú gerendát, amelyet kifordulásra vizsgálunk. Ezek azonos hosszúságú gerendák, amelyben egyik esetben mondjuk amelyre hat egy megoszló teher, erre azt mondjuk, hogy közvetlenül terhelt gerenda, a másikra valamilyen szerkezeti elem koncentrált erőket közvetít. Az első esetben oldalirányú megtámasztás, valahogy így axonometriában próbálom jelezni, ezt megtámasztásként szánom ezeket a kék nyilakat, a gerenda két végén van, közbenső helyen nincsen oldalirányú megtámasztás. Ebben az esetben a nagy L értéke az oldalirányú megtámasztások távolsága miatt így értelmezendő. A másik esetben azok a szerkezeti elemek, amelyek átadják ezeket a koncentrált terheket, mondjuk egy födém gerendára hatnak úgynevezett fióktartók a gerendára merőlegesen, amellett, hogy átadják a terhet, oldalirányban a nyomott tövet meg is támasztják. Tehát itt mindenhol megjelenik egy oldalirányú megtámasztás. Feltételezem most, hogy azonosak ezek a távolságok. Az oldalirányú megtámasztás távolsága itt ez lesz, tehát a nagy L ebben az esetben ez lesz. A vizsgált szerkezeti elem ez lesz, itt a vizsgált szerkezeti elem ez lesz. Ebben az esetben közvetlen teher hat a gerendára, itt erre a gerenda elemre közvetlen teher nem hat, csak végnyomaték. Világos, ugye? Tehát ebben az esetben lesz itt egy nyomaték, meg itt egy nyomaték, de nem lesz közbenső helyen teher a szerkezeti elemen. Nézzük a keresztmetszeti jellemzőket. Keresztmetszeti jellemzők közül az IZ természetesen a hajlítás síkjára merőleges keresztmetszeti jellemző kell, hogy legyen inercia, hiszen a körül következik be a L mozdulása, nem lehajlása a nyomaték következtében, vagy teher következtében, hanem a kivetődése a gerendának. Ezek után a másik jellemző a csavarás inercia. Ez a tiszta csavarást jellemzi, elfordul. Tudjuk, hogy hogyan kell meghatározni, megtanultuk a mindkét mennyiséget. És van egy harmadik mennyiség, amiről nem tanultunk. Ez a gátolt csavarási inercia. Van több neve is. Torzulási modulusnak is nevezik, keresztmetszet torzulására jellemző. Mostanság a torzulás szót már nem szoktuk erre emlegetni. A keresztmetszet torzulását már szilárdságtanból is öblösödésnek neveztük. Tehát az öblösödésre jellemző mennyiség mértékegysége, hosszmérték a hatodikon. Ha kétszeresen szimmetrikus I keresztmetszet a vizsgálat tárgya, ami a mi esetünkben nagyon tipikus, és ennek az I keresztmetszetnek a szerkezeti magassága az H, a lemezvastagság az övegben TF, akkor ezt a mennyiséget az IZ-ből tudjuk meghatározni ilyen Steiner tag jellegű mennyiséggel, H per TF a négyzeten osztva 4-jel. Hogy ennek pontosan mi a fizikai háttere, általános esetben hogyan lehet meghatározni, ezt későbbi tanulmányokból fogjuk megtanulni. Most a jelenséget megértettük, az keresztmetszet öblösödése, keresztmetszeti pontok síkból való kilépése meg van gátolva, ezt akarjuk követni, ezt a gátlást akarjuk követni, ezért leírjuk a síkból való kilépésnek, a keresztmetszeti pontok síkból való kilépésének a folyamatát, ennek meggátlását, és erre vezettünk le egy mennyiséget, ez a gátolt csavarási inercia. Ez szerepet játszik tehát a képletben, ezt vagy meg tudjuk határozni egy heggesztett szelvény esetén ilyen módon, kétszeres szimmetria esetén, vagy pedig, ha hengerelt szelvényünk van, akkor a hengerelt szelvény termék táblázatában ez az érték ki van számítva, tehát táblázatból kivehető értékünk van. Hogyha egyszeresen szimmetrikus a keresztmetszet, arra is zárt formulák adódtak. Mi ebben a fél évben egyszeresen szimmetrikus szelvénnyel nem foglalkozunk, viszonylag összetett a számítás, a képlet alkalmas rá, zárt formulák léteznek arra, hogy ezt kiszámítsuk, de mégsem fogunk foglalkozni részletesen ezzel. Ha már itt tartunk, az egyszeresen szimmetrikus szelvényt mi tipikusan alkalmazzuk úgynevezett darupályatartókban, ipari csarnokokban, a csarnok hossz méretével párhuzamosan futó gerendák a darupályatartók, amelyek daru hidakat támasztanak meg, és azok tipikus keresztmetszete az íszelvény oly módon, hogy a felső öv, ahol a daru fut, nagyobb az alsó övhöz képest, ez kedvezőbb kialakítást eredményez statikai szempontból. Menjünk tovább, a keresztmetszet szorozva a anyagjellemzővel adódik a merevség. Ezek az anyagjellemzők rugalmas anyagjellemzők, rugalmassági modulus, illetve a nyírási modulus. Többet természetesen erről nem nagyon kell beszélni. Nézzük meg ezek után a ZG értékét. A ZG hivatott figyelembe venni a képletben, ahogy az imént mutattam, ott a jobboldali tagokban egy másik C2 szorzóval együtt, hogy hol van a teher. A teher pozíciójára jellemző. Kedvező teher alul van, kedvezőtlen teher felül. Ezt a ZG úgy veszi figyelembe, hogy a csavarási középponthoz képest adja meg a teher pozícióját, és ha a teher pozíciója a csavarási középpont fölött van, akkor a ZG ez a távolság, és ez a távolság akkor pozitív mennyiségként jelenik meg a számításban. Hogyha alatta van, akkor ez a távolság negatív értékként jelenik meg. Ha a csavarási középpontban hat a teher, akkor az ZG nulla, ez vagy nem terhelt a szerkezeti elem, az ez az eset lenne, vagy pedig terhelt, de oly módon, hogy a csavarási középpontban adódik át a teher. Lehet-e olyan eset, hogy ez az erő, ez fölötte van jelentősen ennek a csavarási középpontnak? Hát természetesen lehet. Tipikus egy hídépítésnél, hogyha szabadon szerelt a híd, hogy a szerkezeti elemet mondjuk egy kisebb daru szállítja helyére a szerkezetnek. Ebben az esetben ez jóval magasabbra kerülhet, amikor a szerkezeti elemeket viszik be, jóval magasabbra kerülhet, és ez okozhat stabilitási problémát szerelés során. Ilyen vizsgálatra kerül sor a laboratóriumi gyakorlatok során, modellezi azt a szerelési technológiát, amit az oszlári Tiszahíd építése során alkalmaztak, és azt a stabilitási jelenséget kezeli. Ott a szerkezet kialakítása konzolos volt, tehát kicsit más jellegű vizsgálattal lehetett stabilitási szempontból ellenőrizni. Már múlt alkalommal is mondtam, hogy a kifordulás szerelési állapotban nagyon sokszor kritikus, mértékadó állapota lehet a szerkezetnek. Még szünet előtt a ZJ-ről nagyon röviden annyit, hogy a ZJ az aszimmetriát veszi figyelembe. Ennek megfelelően, hogyha kétszeresen szimmetrikus a szelvény, akkor a ZJ az nulla lesz. Ha ettől eltérő, akkor erre az övek csavarási középpontja közötti távolsággal lehet egy definíciót adni. Egyszeresen szimmetrikus szelvényre csak hivatkozunk, hogy szakirodalomban lehet megtalálni ezt zárt formula alapján, statikusok kézikönyvében, különböző helyeken, különböző keresztmetszet típusokra zárt formulák adódnak az éjére. Ebben a fél évben a ZJ az kétszeresen szimmetrikus szelvények alkalmazása miatt mindig nulla lesz, tehát ezzel a további számításaikban nem foglalkozunk, az EG-t természetesen figyelembe veszünk majd a mintapéldáinkban, attól függően, hogy hol hat a teher. Megvizsgáltuk ezeket a mennyiségeket, ami hátra maradt a K-tényezők és a C-tényezők, de ezt a szünet után fogjuk folytatni. Folytassuk a képletben, nem kritikus képletben szereplő tényezőknek a elemzését. Áttekintettük a nyomott öv oldalirányú megtámasztását, áttekintettük a keresztmetszeti jellemzőket, teherpozíciót, szimmetriából származó kérdéseket. Most nézzük a K. Mit jelent a képletben? Szóval K, ez nyomott rúd esetében nővel jelölt mennyiség, gyakorlatilag ugyanarról szól, amit ott megtanultunk. Itt van a két támaszú tartó, és itt van az X-tengely, itt van a Z-tengely, itt van az Y-tengely. Y-tengely körül hajlítjuk, és másik tengely körül vetődik ki, tehát ez az X, ez a Z. A villás megtámasztás azt jelentette, hogy beletettük ebbe a villába a szerkezetet, és elfordulhatott. Tehát az XZ-síkban itt egy csuklónk volt. Ha itt csuklónk volt, akkor a kivetődés alakja a félszínusz hullám lesz, és erre vonatkozóan a K tényező az 1. Ez volt az alapeset, amit vizsgáltunk. Elképzelhető olyan megtámasztási viszony, ami a gerenda végét nem engedi elfordulni. Elképzelhető mondjuk olyan vegyes szerkezet, ahol vasbeton oszlophoz acél gerenda csatlakozik, ilyet majd utolsó órán vetíteni fogok. Ebben az esetben nagyon mereven megfogjuk mindkét végét a gerendának, azaz itt befogást alkalmazunk. Megint csak az XZ-síkot látjuk. Jó, ne felejtsük el, hajlítás Y-tengely körül, kifordulás, kivetődés a Z-tengely körül. Tehát ez az XZ-sík lenne. Ebben az esetben a kivetődés alakja az ez az alak lesz, ismerős a nyomott rúd viselkedéséből, és az értéke is ismerős a befogási tényezőnek, K egyenlő 0,5. Nézzük ezek után a KW-t. Ez is megtámasztási viszonyoktól függő tényező. Ez a rúdvég síkból való kilépését jellemzi. Itt van egy I keresztmetszetű gerenda vég, oldalnézetben ábrázolva, így néz ki a keresztmetszet. Ha nincsen megtámasztva a rúdvégen, akkor a keresztmetszeti pontok síkból való kilépése, azaz az öblösödés nincsen gátolva, erre a KW értéke 1. Ha ugyanezt a rúdvéget úgy alakítjuk ki, hogy valamilyen szerkezeti megoldás, például egy itt elhelyezett, nagyon merev lemez, úgy nevezzük, hogy véglemez, meggátolja azt, hogy deformálódjon a keresztmetszet, hogy öblösödjön a keresztmetszet, hogy a keresztmetszeti pontok kilépjenek a síkból. Ekkor a KW értéke 0,5. Most már megbeszéltük a tényezőink nagy részét, ami a képletben szerepel. Maradtak a konstansok, a C konstansok, amelyek a nyomaték eloszlást veszik figyelembe. Ezen a táblán fogom bemutatni, hogy az M kritikus képlet megmaradjon. Méghozzá ezen a részen. Tehát van a C1, C2, C3 tényező. Ezekhez adódik a K tényezőknek a változása, és együttesen a K tényezők változásával a C1, C2, C3 a nyomaték eloszlást veszik figyelembe. Azaz a nyomatéki ábra alakját. Két esetet különböztetünk meg. Az egyik esetben van közvetlen teher a tartón, a másik esetben nincsen, vagy tartó szakaszon, másik esetben nincsen. Ha van közvetlen teher, akkor alapesetekre a C1, C2, C3 a K függvényében megtalálható. Például ilyen alapeset lenne közvetlen megoszló teherrel, vagy közvetlen koncentrált teherrel terhelt tartóra. Ilyen nyomatéki eloszlás, másik nyomatéki eloszlás, és az alapján, amit eddig láttunk, megismertünk a jelenségről, meg tudjuk mondani, hogy melyik a kedvezőbb eset a kifordulás szempontjából. Mikor lesz nagyobb az M kritikus? Ebben az esetben, vagy ebben az esetben? Segítségül. Itt nincsen ugyan közvetlen teher, de a nyomatéki ábra így néz ki. Akkor a C értéke, a C1 értéke az 1 lesz. Most semleges terhet tekintünk, nézzük meg a képletet. Semleges teher azt jelenti, hogy csavarási középpontban hat a teher, tehát ezek a terhek csavarási középpontban hatnak, ZG egyenlő 0. Kétszeres szimmetria, ZJ egyenlő 0. Akkor mindegy, hogy mi a C2, C3, ugye, mert kiesik. Akkor csak a C1 jelenik meg. A C1 egy szorzó tényező lesz. A C1 itt egyenlő 1-jel. Kérdésem az, hogy mekkora lesz a C1, 1-nél nagyobb vagy kisebb, és melyik esetben lesz nagyobb? Melyik a kedvezőbb, legkedvezőbb? Hát természetesen nagyobb lesz a C1 1-nél, hiszen ebben az esetben a nyomott töv végig nyomott egy konstans erővel. Itt pedig változik. Hol változik jobban? Hát ott, ahol kisebb a nyomaték. Hát itt kisebb a nyomaték, tehát a C1 értéke itt lesz a legnagyobb. Itt is nagyobb lesz, mint egy, mert hiszen nem végig azonos erővel nyomott az öv. Jó, tehát a C1 értéke szemléletből így látható, hogy milyen módon fog változni. És nézzük azt az esetet, amikor nincsen közvetlen teher. hogyha nem hat közvetlen teher. Rajzoljuk még egyszer, hogy néz ez ki. Itt van a szerkezet, itt van koncentrált erő. A koncentrált erők alatt van oldalirányú megtámasztás. Ebben az esetben a nyomatéki ábra valahogy így fog változni, és itt van egy eset, ahol, amit kiemelünk, nagyba kirajzolom, ez a tartószakasz, itt van ekkora nyomaték, itt van ekkora nyomaték, közben nincsen teher. Hát az önsúlyt leszámítva természetesen, de az most itt elhanyagolható mértékű. Ilyen a nyomatéki eloszlás. Az egyik végén van egy maximális nyomaték, a másik végén van egy pszi-szer m maximális nyomaték. Ez a pszi a nyomatéki arány, és természetesen ez a pszi változhat mínusz egy és plusz egy között. Hát nézzük, hogyan változhat. Ha plusz egy, akkor ez az eset van, ez az alapesetünk. Tehát pszi egyenlő plusz egy. Erre mennyi lesz a C? C1, erről már beszéltünk, 1. Ez az alapesetünk. Ezek után változhat úgy, hogy egyik végén 0, itt a psi egyenlő 0. És változhat úgy is, hogy előjelet vált, mindkét nyomaték ugyanakkora, más előjelű. Ebben az esetben psi egyenlő mínusz 1. Kérdésem megint ugyanaz, hol lesz nagyobb a C1 értéke? Melyik esetben a háromból? Természetesen megint ott lesz a legnagyobb, ahol legkisebb normál erő hat a nyomott övben. Hát itt egy nagy normál erő lecsökken nullára. Ez biztos, hogy kedvezőbb, mint ez. Itt pedig még előjelet is vált, tehát ez még kedvezőbb. Jó? Tehát meg tudjuk határozni a pszit a nyomatéki arányból, hogy hol van, a pszi függvényében pedig meg tudjuk határozni a C tényezőket. Ezek után mindent figyelembe vettünk, és ezzel egy általános esetben meg tudjuk határozni az M kritikus értékét. Azaz, tudjuk azt, hogy ilyen keresztmetszetünk van, erre a keresztmetszetre ezek után meg tudjuk határozni a nyomatéki ábrát, a nyomatéki ábra mellett a befogási viszonyokat. Itt azért természetesen egy általános kialakításnál lehet olyan elgondolkodtató kialakítás, amelynél nem tudjuk besorolni ebbe vagy ebbe az esetbe, ebbe vagy ebbe az esetbe. Erről majd gyakorlatokon fogunk beszélni és felhívni a figyelmet, hogy hogyan tudjuk gyakorló mérnökként ezeket közelíteni. Ha megvannak a tényezőink, táblázatunk van a C tényezőkre, akkor meg tudjuk határozni az M kritikust, és akkor most megyünk vissza, M kritikusból meg tudjuk határozni a lambda L T felülvonást, abból meg tudjuk határozni a kifordulási görbék alapján a kifordulási csökkentő tényezőt, és megvan a kifordulási ellenállásunk. Ez az általános módszer. Még egyszer, az általános módszerben mi ezt az M kritikust egy szakirodalmi ajánlás alapján vettük fel, van más formula is, ezeket a formulákat természetesen megfelelő módon ellenőrizni kell, és az alapján szabad a gyakorlatban használni. Ezekkel a feltételekkel egy verifikált alkalmazásra, gyakorlati alkalmazásra megfelelőnek talált képlet. Ez volt az általános módszer, és most beszélünk az egyszerűsített módszerről. Egyszerűsített módszer mindig arról szól, hogy próbáljunk meg ugyanezt a jelenséget úgy leírni, hogy viszonylag gyorsabban alkalmazható, gyakorlatban egyszerűbben alkalmazható legyen a méretezési formula, az alkalmazási szabály. Az egyszerűsített eljárások általában kifejezetten a kézi számítások igényeihez lettek igazítva. Ennek megfelelően gyorsabb a kézi számítás, és általában pontatlanabb is. A pontatlanság az egyszerűsített eljárásoknál tipikusan olyan, hogy a eltérés a biztonság javára vonatkozon. Tehát aki egyszerűbben számol, az a biztonság javára tévedjen. Ez majdnem minden egyszerűsített eljárásra igaz, még ebben a fél évben lesz másik egyszerűsített eljárás is, amivel foglalkozunk, kivéve a kifordulásvizsgálatot. Kifordulásvizsgálatnál az egyszerűsített eljárás nem mondhatjuk, hogy minden esetben a biztonság javára tér el az általános módszerhez képest. Ettől függetlenül abban a tartományban, amiről majd beszélni fogunk, alkalmazható és megfelelő biztonsággal alkalmazható a gyakorlatban. Tehát egyszerűsített módszer. Az egyszerűsített módszer esetén definiálunk egy helyettesítő nyomott övet, majd látni fogjuk, mi az, hogy helyettesítő. Ennek elvégezzük a kihajlás vizsgálatát, ami alapján kifordulási ellenállást származtatunk. Ezt a vizsgálatot korábban magyar szakirodalomban és magyar szabványban, mai napig, ami még egyáltalán érvényben van, övmerevség vizsgálatnak nevezzük. Az övnek az oldalirányú merevségét vizsgálja. Az ötlet a következő. Itt van oldalnézetben kétszeresen szimmetrikus íszelvény. Erre a szelvényre hat nyomaték, ami egy húzott öv és egy nyomott övben erőpárként jellemezhető. A keresztmetszet, még egyszer, egy kétszeresen szimmetrikus kialakítású, és egy részét ennek a keresztmetszetnek nyomja. Ez a rész, ez egy T-keresztmetszet, ezt nevezzük helyettesítő nyomott övnek. És ezek után a tönkremenetel az valahogy így következik be, melegen hengerelt szelvények esetén tipikusan, megtartja az alakját, elfordul, eltolódik oldalirányban. Ez a T-keresztmetszetű öv valami ilyen állapotba kerül, és mi a vizsgálat során azt feltételezzük, hogy nem is része a másik elemnek, hanem egy független elem, ami a Z-tengely körül kihajlik. Azt, hogy ez el is fordul, elcsavarodik, nem veszük figyelembe, azt mondjuk, hogy ez a T-szelvényű öv kihajlik. Síkbeli kihajlást szenved. Abban az esetben, hogyha ez a I keresztmetszet más arányú. Ez a más arány hegesztett tartókra jellemző. Magas a gerinc, vékony a gerinc. Olyannyira vékony a gerinc, hogy amikor kifordul a szerkezet, akkor alig fordul el, és alig tolódik el az alsőv, mert a gerinc nem bírja magával vinni. Nem elég merev, hogy az egész keresztmetszetet elvigye magával. Ez alaki deformációt is eredményez. Az eredeti alak itt megváltozik. Itt nem volt alaki deformáció, itt van alaki deformáció. Ennél a kialakításnál talán még jobban látszik, hogy ez valóban olyan, mintha csak ez a nyomott öv hajolna ki, és ez az egész kifordulási jelenség ilyen esetben egészen másképpen következik be, mint itt. Mindenesetre mindkét esetben igaz az, hogy a T-szelvénynek a Z-tengely körüli kihajlás vizsgálatára vissza lehet vezetni a kifordulási ellenőrzést. Az ellenőrzés ugyanazon képlet alapján történik ezek után. Az MED-t hasonlítjuk össze az MBRD-vel. Ez megint csak kifordulási ellenállás, amit itt látunk. Csak másképpen számítjuk ki. A képlet a következő. Van egy módosító tényező, kis KFL, utána ugyanaz a keresztmetszeti modulus, szorozva egy csökkentő tényezővel, ugye, ahogy már legelején láttuk, ez egy kihajlási csökkentő tényező, szorozva FY per gamma M1. A képletben megjelenik egy módosító tényező, a KFL azt veszi figyelembe egy 10%-os növeléssel az Eurókód ajánlása alapján, tehát egy 1,1-es szorzó, hogy ez nem egy különálló szelvény ez a T-szelvény, hanem része egy keresztmetszetnek. Ezt adott országban be lehet állítani, van olyan ország, ahol ez 1,15, van ahol 1,2. Ez egy növelő tényező, még egyszer figyelembe veszi ezt a bizonyos összetettebb jelenséget ahhoz képest, amit a kihajlás vizsgál. És akkor jön a kihajlási csökkentő tényező. Tehát nagyon fontos, itt kihajlási csökkentő tényező van. Az természetesen egy kihajlási viszonyított karcsúságból kell meghatározni. Ez a lambda F felülvonás. Az F itt a tényezőben is, meg itt is, a flange-ből ered megint csak. Tehát azt jelenti, hogy a nyomott öv viszonyított karcsúsága, kihajlásra meghatározva természetesen. És ezek után jönnek a kihajlási görbék. És a kihajlási görbék alapján határozzuk meg a kihajlási csökkentő tényezőt. Abban az esetben, hogyha hengerelt a szelvény, hengerelt szelvény, akkor C kihajlási görbét alkalmazunk, és a legkedvezőtlenebb D görbét alkalmazunk akkor, hogyha heggesztett a szelvény. Emlékszünk, kihajlásnál sokkal összetettebb volt a választása, kiválasztása a kihajlási görbéknek. Itt ez viszonylag egyszerűbb. Ha hengerelt C, azaz a harmadik görbe, és a negyedik görbe, hogyha heggesztett. Tehát a feladat lambda felülvonásnak a meghatározása. Itt folytatom a lambda felülvonással. A lambda F felülvonás egyenlő kihajlási hossz osztva inercia sugárral, illetve az Euler-karcsúsággal, hogy viszonyított legyen a karcsúság. A kihajlási hosszt úgy definiáljuk, hogy KC-vel megszorozzuk az LC-t, mindjárt részletezzük, hogy mik ezek a tényezők, és elosztjuk az IFZ-vel inercia sugárral, a T-keresztmetszet inercia sugarával, és hogy viszonyított karcsúság legyen belőle, az anyagra jellemző konstanssal, a lambda 1-jel osztjuk el. Tudjuk, hogy mi a lambda 1, nem változott azóta természetesen. Ez tehát egy viszonyított karcsúság, amelyet a helyettesítő nyomott övre definiálunk. A viszonyított karcsúságban az LC a nyomott öv oldalirányú megtámasztásai közötti távolság. A C itt a compressionből, nyomott övből adódik. Példaként megint itt van megtámasztva, ezt kékkel jelöltem, meg itt van megtámasztva, ez az LC távolság. Az előbb ellen jelöltük, itt most megkülönböztetjük, hogy a egyszerűsített számításról van szó, és a nyomott helyettesítő rút hossza gyakorlatilag. Ebben változik a nyomaték. A nyomaték változás lehet ilyen, lehet ugyanolyan közvetlen terher esetén, mint amiről már az imént beszéltünk, és ennek megfelelően, hogy ezt a változást figyelembe vegyük, az M változást a KC tényezőben vesszük figyelembe. A KC tehát azt veszi figyelembe, milyen módon változik ebben az elemben a nyomaték. A nyomott rúd ebben az esetben csuklósnak van feltételezve, azaz lehető legkedvezőtlenebb állapotból indultunk ki. Mi az IFZ? Ez tehát egy keresztmetszeti jellemző inercia sugár a helyettesítő nyomott övre. Ezt kékkel rajzoltam, most is ugyanezzel jelezzem, hogy miről van szó. A Z-tengely az ez a tengely, és erre vonatkozóan meghatározzuk erre a T-keresztmetszetre az inercia sugarat. Előtte még definiálnunk kell, hogy mekkora ez a magasság. A gerincből mekkora hosszúságú elemet veszünk figyelembe ebben a helyettesítő nyomott rúdban. Definíció szerint, szabványban adott definíció szerint, ez a nyomott gerinc szakasznak az egyharmada. Tehát nyomott gerinclemez harmada. Hogyha ez kétszeresen szimmetrikus szelvény, csak nyomaték határ. Természetesen akkor a gerinc magasságnak a hatoda természetesen. Felének az egyharmada. Jó? Megvan a keresztmetszet, definiáltuk, és erre a keresztmetszetre meg kell határozni az IFZ-t, az AF-et, és ebből az IF, kis IFZ egyenlő gyök alatt IFZ osztva AF-vel. Az AF mindenhol az övet jelöli, a Z-tengely pedig, hogy melyik keresztmetszetre vonatkozik ez az érték. Látjuk azt ezek után, hogy valóban nagyon leegyszerűsödött a feladat, hiszen ebben az esetben ezt a képletet kiszámítani nagyon könnyen megy. Ha még azt is hozzávesszük, hogy biztonság javára azt mondjuk, hogy a nyomóerő a teljes LC hosszúságon konstans, akkor a KC az 1 lesz. Ha nem konstans, akkor mekkora lesz? Nagyobb egynél vagy kisebb? Kisebb lesz, rövidebb szakaszt, rövidebb lesz a helyettesítő kihajlási hossz. Egy tészelvényre ezt az értéket kiszámítani nem nagy feladat, hegesztett esetben, hengerelt esetben a szabvány, a terméktáblázat ezt is megadja. Pillanatok alatt megvan a lambda F karcsúság, táblázatból kikeressük a csökkentő tényezőt, és készen vagyunk. Látható, hogy sokkal egyszerűbb a vizsgálat. Ráadásul ez a vizsgálat még arra is alkalmas, hogy meghatározzuk azt, hogy mekkora legyen az LC távolság, mekkora lehet az LC távolság maximálisan, ahhoz, hogy ne legyen mértékadó a kifordulás. A következő formulával. Amíg itt átrendezem a táblát, elmondom, hogy nagyon sok esetben az a cél, hogy szilárdsági szempontból kihasználható legyen a keresztmetszet. Ez úgy lehetséges, hogy ha elkerüljük a kifordulást. A kifordulást hogy tudjuk elkerülni? Úgy, hogy megfelelően sűrűn megtámasztjuk a nyomott övet. Ha megtámasztjuk megfelelően sűrűn, akkor nem következik be a rövidebb szakaszokon a kifordulás, mielőtt mondjuk megfolyna a keresztmetszet, vagy teljes képlékeny állapot kialakulhatna. Ez azt jelenti, hogy ha tudjuk azt, hogy milyen sűrűn kell megtámasztani oldalirányba, akkor szilárdsági szempontból kihasználható módon tudjuk a szerkezetet megtervezni. Mit kell megtervezni? Hát azt a megtámasztó rendszert, ami ezt biztosítja. Ez a úgynevezett merevítő rendszer, erre mindjárt visszatérünk még. Tehát most keressük azt a LC értéket, amelynél, ha sűrűbben megtámasztjuk oldalirányban a nyomott övet, akkor nem lesz mértékadó a kifordulás, azaz szilárdsági szempontból kihasználható a szelvényünk. Tehát LC-t szeretnénk meghatározni olyan szempontból, hogy a kifordulás nem mértékadó. Mi az, hogy nem mértékadó? Előbb következik be a szilárdsági tönkremenetel, a keresztmetszeti ellenállást előbb érjük el, mint a kifordulási ellenállást. Erre a képlet a következő. Ismerjük lambda F-et, a lambda F felülvonást, KC szer LC osztva, IFZ szer lambda 1, és ez legyen kisebb vagy egyenlő, mint egy karcsúsági paraméter lambda C0 felülvonás, szorozva a keresztmetszet maximális kihasználtságának a reciproka, azaz MCRD osztva MED-vel. Ez itt az előbb meghatározott nyomott öv viszonyított karcsúság. Ez egy karcsúsági paraméter. Emlékeztetőül. Karcsúság, csökkentő tényező. Tudjuk azt, hogy itt egy, és valameddig egy. Ez a 0,2-ig. Azt mondjuk, hogy valameddig megengedjük, hogy elmenjünk. Ez a valameddig, ez beállítható nemzeti szabványokban. Ajánlott értéke 0,5. Hát 0,2-ig biztos, hogy nincsen csökkenés, addig vízszintes. Utána kismértékben csökken, ezt a kismértékben való csökkenést 0,5-ig elfogadjuk. Figyelembe véve azt is, hogy ez a KFL tényező az 1,1, tehát a biztonság javára tett közelítésekkel ez 0,5 lehet. Ezek után rendezzük át ezt az összefüggést. Akkor azt kapjuk, hogy az LC kisebb egyenlő kell, hogy legyen, mint az IF. Kezdjük a 0,5-tel. 0,5 szorozva lambda 1-jel. Ezek konstansok. Adott anyagra ez egy konstans érték lenne. Szorozva IFZ osztva KC-vel. Ha biztonság javára akarunk tévedni, akkor KC-t azt mondjuk, hogy 1,0 legyen. Ez a legkedvezőtlenebb. És szorozva az MCRD osztva MED-vel. Kérem szépen csukjuk be az ajtót, mert nagy készülődés van kint, és zavarja az órát. Nézzük, mit jelent az MCRD. Keresztmetszeti ellenállás, és az adott keresztmet, azott szerkezeti elemen a legnagyobb nyomaték. Ha teljesen ki akarjuk használni, azaz MED egyenlő MCRD, akkor ez 1. Ha 50%-osan használjuk ki, akkor ez 2. Akkor ez ahhoz kétszerese lehet. Tehát LCRD, ha kisebb, mint ez az érték, akkor az adott szerkezeti elemen a szilárdsági tönkremenetel lesz a mértékadó. Meg tudjuk azt mondani, hogy milyen sűrűn kell oldalirányba megtámasztani a nyomott tövet ahhoz, hogy szilárdsági legyen a tönkremenetel, ne stabilitási. Ha ennél nagyobb, akkor stabilitási tönkremenetel lesz, akkor meg kell vizsgálni, vagy az egyszerűsített, vagy az általános módszerrel kifordulásra azt a gerendaszakaszt. Ha kisebb, akkor kihasználható szilárdsági szempontból. Jó, tehát az egyszerűsített módszernek van egy ilyen haszna is, hogy meg tudjuk tervezni az oldalirányú megtámasztások helyét, azaz a merevítő rendszer. És akkor még van egy kis időnk, hogy erről még beszéljünk. És a tipikus gyakorlati órán és zárt helyben is megjelenő feladattípusokról beszéljünk. Tehát feladattípusok. Csak hogy el tudjuk azt képzelni, hogy mire is jó ez az egész vizsgálatsorozat, amiről beszéltünk. Tételezzünk fel egy födém kialakítást. Ez egy födém gerenda. Fölöttünk acél gerenda húzódik. Ez egy födém gerenda 10-20 méteres támasz közel. Ezekből a gerendákból elhelyezünk egymás mellett akármennyit, mondjuk most legyen 3 gerendánk. Ezek most 2 támaszú gerendák, oszlopok támasztják alá, vagy fal támasztja alá. Ezek a gerendák hordják egy födémben az úgynevezett fióktartóknak a terhét. A fióktartók merőlegesek. Merőlegesek a födémgerendákra. Ezek támaszkodnak rá. Ezek a fiókgerendák viselik mondjuk azt a lemezt, azt a födém kialakítást, amely a közvetlen terhelést felveszi. Lehet könnyű szerkezetes, lehet vasbeton szerkezetes, ipari szerkezetekben akár lehet ráccsal kialakított. Tehát ilyen értelemben itt vannak valamiféle teherviselő elemek. A teherviselő elemek terhét a fiók gerendák veszik fel, vagy két támaszú, vagy több támaszú kialakításban, azok közvetítik a terhet utána a födémgerendákra ide. Jó, ezekből a terhekből, önsúly és hasznos terhekből dolgozik a fióktartó, a fióktartó reakcióereje átadódik a födémgerendára. Tehát hierarchikus rendszerben födémgerenda, fiókgerenda, és az adott födém, ami trapézlemezzel, vasbetonlemezzel, összvérlemezzel, járóráccsal kialakítva, ami közvetlenül felveszi a terhet. Ezek után vedjük ki ezt a fiókgerendát. A fiókgerenda az nagyjából így néz ki. Legyen két támaszú kialakítású, tipikusan megoszló teher terheli. Tipikusan a két végén oldalirányba megtámasztott, ha vasbeton gerenda van rajta, akkor minden pontja megtámasztott, nincsen kifordulási probléma. Ha könnyű szerkezetes elem van rajta, járórács van rajta, az oldalirányba nem tudja megtámasztani a nyomott tövet, akkor kifordulásra ellenőrizni kell. Abban az esetben ez egy közvetlenül terhelt, két végén oldalirányba megtámasztott gerenda, ezt kifordulásra ellenőrizni kell. Ez egy alaptípus. Ez megjelenik nem csak födém, hanem tetőszerkezetben is, a szelemeneknél. Erről magasépítési szerkezetből többet tanulunk. Ez átadja a terhét a födémgerendának. A födémgerenda itt van. Itt hat a teher rá. Itt is hat teher rá. És oldalirányban itt meg itt biztos, hogy meg van támasztva. Mi van ezeken a helyeken, ahol a teher átadódik? Oldalirányban megtámasztja egy elem, nézzük meg, de ez az elem nincsen meggátolva, hogy eltolódjon a födémgerenda síkjára merőlegesen. Hogy ezt meggátoljuk, egy rácsos tartót be kell építeni a szerkezetbe. Ezt merevítő rendszernek nevezzük. Ide beépítünk kiegészítő rácsozást, mondjuk ilyen András kereszt rácsozással, és ez a rácsos tartó, amit vízszintes síkban kialakult, ez oldalirányban most már fix megtámasztást tud adni eltolódás ellen ezeknek a pontoknak. Ha ez így van, akkor az elkihajlási, kifordulási hossz itt leredukálódik a teljes gerenda hossz helyett a merevített oldalirányi eltolódással szemben merevített pontok közötti távolságra, és ezt az esetet fogjuk, ezt a szerkezeti elemrészt fogjuk vizsgálni, közvetlenül nem terhelt szerkezeti elemként kifordulásra. Következő gyakorlatokon ezt fogjuk, ilyen típusú feladatokat fogunk megoldani, mind közvetlenül terhelt, mind közvetlenül nem terhelt, általános módszer, egyszerűsített módszer is alkalmazásra kerül. Következő alkalommal pedig teljesen új anyagrészt kezdünk hétfőn, ami a kapcsolatokat fogja felölelni. Köszönöm szépen a figyelmet!